A mai nap a hasnyálmirigy betegségről fogunk beszélni, és a hozzá kapcsolódó hasnyálmirigy gyulladásról, illetve az alkoholizmus miatt kialakult hasnyálmirigy betegségekről. Tehát azt mondhatnám, hogy ezekre mind ugyanaz hasonló a gyógymód, és csak felsorolásszerűen különböztetném meg, amiket elmondunk, terápiát, az mind a három betegségre vonatkozik. Hát akkor kezdjük azzal, hogy a hasnyálmirigyünk hol helyezkedik el. Hogyha a kezünket a bal oldalra tesszük a bordáink alá, akkor itt helyezkedik el egymás mellett a lép és a hasnyálmirigy. A hasnyálmirigynek a kivezető csöve a patkóbélbe vezet, és az epehólyag kivezető csövével egyesülve ürül a patkóbélbe. Ugye azt az elmúlt előadáson is mondtam, amikor a májról volt szó, hogy az epehólyag és a hasnyálmirigy egy közös csőbe egyesül, és ezek ketten ürülnek a patkóbélbe. A hasnyálmirigy háromféle enzimet termel, tripázt, lipázt és amilázt. A tripáz bontja a fehérjéket, a lipáz bontja a zsírokat, és az amiláz bontja a szénhidrátokat. Ezen kívül a Langerhans sejtcsoport, ami a hasnyálmirigyen belül található, ezeknek a különleges béta sejtjeiben termelődik az inzulin, ami a szénhidrát bontásért felel. Ha egy kicsit szeretnénk arról beszélni, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, amikor a szervezetünkbe kerül a keményítő vagy szénhidrát, és hogy jut el odáig, hogy felszívódjon az inzulin segítségével, akkor azt kell elmondanunk, hogy a tápanyagok a nagyon alapos rágás után pép formájába, ha a gyomrunkba kerülnek, akkor még egészében tartalmazzák az összetett szénhidrátokat, vagy az egyszerű cukrokat. Az összetett szénhidrátok a keményítők. Ugye keményítő található meg a burgonyába, kenyérbe, kukoricába. És ezeket ahhoz, hogy felszívhatóvá váljanak, a szervezetnek le kell bontaniuk. Az emésztés után felszívódnak, az emésztéskor bomlanak le a keményítők egyszerűbb szénhidrátokká, végül dicukrokká, és utána pedig egyedülálló külön glükóz, szaharóz, laktóz, galaktóz cukrokká, és ezek így szívódnak fel. Az inzulin a glükóznak a felszívódásához szükséges, méghozzá azért, mert az a vérből, a vérpályából kilépő glükóz nem tud átjutni a sejtek membránján, csak abban az esetben, hogyha a sejtek membránjához, tehát a külső rétegéhez kapcsolódik az inzulin molekula, és így átjárhatóvá teszi az inzulin számára. Tehát hiába eszünk eleget, hiába van a vérben a cukor, a már lebontott cukor, hiába jut el egészen a sejtek kapujáig a cukor, nem képes bejutni a sejtekbe, és ott az energia felhasználást elősegíteni, az energia igényes folyamatokat, hogyha nincs ez az inzulin. Olyan, mint a kapu a sejtbe. Mit tudunk az inzulinról, mint vegyületről? Az inzulin egy hormon természetű vegyület, és mint hormon, egy nagyon érdekes szabályzás alatt áll, úgy hívjuk, nem tudom, találkoztak-e önök már vele, hogy negatív feedback meg mechanizmus. Tehát az idegi szabályzása az úgynevezett negatív feedback. Ha ezt le akarom fordítani, akkor azt mondhatnám, hogy ilyen lépésről lépésre vezérlő, visszajelző. Ami azt jelenti, hogy a szervezet csodálatos módon gondoskodik arról, hogy egy általa, a tápanyag különböző időben történő bevitele miatt a szervezetben mindig különböző mennyiségben jelenlevő szénhidrátok ellenére mégis úgy szabályozza a szénhidrát háztartásunkat, hogy mindig egyenletes szint jusson a vérbe. Ezt a következőképpen valósítja meg az agy. Elég keveset tudunk a mechanizmusról, amit tudunk, azt mondom el. Tehát a vérbe van egy állandó vércukorszint, ami 3-tól 6-ig tart, tehát 3-tól 6 millimol per milliliter az az egészséges vércukorszint, ami belül mozogva a szénhidrát mennyiség a vérbe, a szabad szőlőcukor, az egészséges szervezetnek a működését biztosítja. Abban az esetben, hogyha lejjebb megy a vércukorszintünk, mert éhesek vagyunk, és már elhasználta a szervezetünk a szénhidrátokat, akkor az agyunkba érkező vér jelzést ad az a hipotalamo-hipofízis rendszerben található központnak, és ott egy érzékelő sejt érzékeli, hogy alacsony a vércukorszintünk. Ennek hatására egy vegyületet bocsájt ki, ami megindítja a májraktárakból a cukor felszabadulását. Tehát amikor alacsony a cukrunk, akkor megindul a cukor felszabadítása a májraktárakból. Ha magas, akkor pedig a vércukor magassága jelzést ad le az agyi központnak, ami alapján megindítja a hasnyálmirigyben a bétasejtek inzulin termelését. Tehát ilyen módon egy csodálatos, folyamatos szabályzás alatt áll a szervezetünkbe a vércukorszint. Ez finomabb, mint akármilyen, mondjuk azt mondom, hogy hasonlít mondjuk a termosztátokhoz, amiket mi szoktunk használni. Tehát ott is úgy van, hogy a szobahőmérsékletét érzékeli egy érzékelő műszer, az utasítást ad a bekapcsoló lángnak, akkor elkezd fűteni az egész lakásunkba a gázkazán, és akkor, amikor eléri azt a bizonyos hőfokot, akkor leáll. Körülbelül így működik a hasnyálmirigy, és az idegi szabályzó rendszer is. Amikor alacsony, akkor a raktára körülnek, amikor magas a szint, akkor pedig az inzulint termeli a szervezetünk. Igen ám, de van, hogy elromlik ez a szabályzó rendszer, és be kell vallanunk, hogy bizony nagyon keveset tudunk a működésére, ahhoz képest, hogy milyen bonyolult ez a mechanizmus. Annyit tudunk, hogy elromolhat mondjuk stressz hatására, nagy idegi megterhelések hatására. Elromolhat egy vírusbetegség következményeképpen. Ma már nagyon sok a tapasztalatunk azzal kapcsolatban, régebben nem tudtunk még ennyit se, hogy mi okozhatja. Úgy néz ki, hogy a cukorbetegségek jelentős részénél, különösen a fiatalkori egyes típusú cukorbetegségnél, a vírus okozza a háttérben a cukorbetegséget, ami a hasnyálmirigy sejtjeit, ezeket a Langerhans sejteket tönkreteszi. Ugyanakkor mindannyiunk tudja, hogy örökletesnek is mondjuk a cukorbetegséget, abban az esetben, ha az elődeink eleve már egy gyenge szervezetet örökítenek ránk, és ebben a gyenge láncban pont a hasnyálmirigy a leggyengébb láncszem, ebben az esetben, különösen az időskorban számíthatunk rá, hogy az elgyengülő inzulin termelő sejtek egy idő múlva csökkentik a működésüket, illetve lassan, fokozatosan leállnak. Ezért először azt mondjuk ebben a kettes típusú cukorbetegség esetén, hogy megpróbálhatjuk a diétával szabályozni a szénhidrát anyagcserénket, és ilyenkor még sikereket érhetünk el, hiszen az egyre kevesebb inzulin, az egyre kevésbé bevitt szénhidrátot még képes megemészteni. Tehát ha kevesebb szénhidrátot eszünk, akkor még a maradék inzulinunk még képes felszívni a vércukrot, de hogyha annyira lecsökken a kettes típusú cukorbetegeknek is az inzulin termelése, hogy elégtelenné válik a napi táplálékunk feldolgozására, akkor át kell térni az inzulin alkalmazására. Tudunk még egyfajta cukorbetegség kialakulásáról, ez pedig az, amikor egy relatív inzulin hiány alakul ki. Nem akarunk túl bonyolultan fogalmazni, ez egyszerűen azt jelenti, hogy ha valaki nagyon meghízik az eredeti fiatalkori testsúlyához képest, akkor az a hasnyálmirigy, ami hozzá van szokva mondjuk egy 60-70 kilós embernek a táplálásához, fenntartásához, egy 90-100 kilósnak már kevés inzulint termel. Volt olyan betegem a gyógyszertárba, aki bejött és azt mondta, hogy lefogyott 20 kilót, és elmúlt a cukorbetegsége. Tehát van, amikor tudatos fogyasztással el lehet érni, hogy a megmaradt inzulin mennyiség elég legyen a jelenlevő szénhidrát emésztésére. Tehát ezek az okok, amiket találtunk. Most egy pár szót elmondanék, hogy hogyan is jöttek rá az inzulinnak a hatására, mert ez a betegség már régóta létezik, de nem tudták, hogy gyógyítsák. Észrevették, hogy vannak emberek, akik hirtelen leromlanak, lefogynak, és Nem tudni, mit csináljanak velük, meghalnak, gyorsan meghalnak, vagy lassan. Elkezdték az inzulin hiányában még diétázással gyógyítani a cukorbetegséget. Megvonták a szénhidrátot teljes mértékben, és hogy ne éhezzen a beteg, lehetőleg sok zöldséget és fehérjét adtak. A fehérje diéta mellett is úgy tapasztalták, hogy 4-5 évnél tovább inzulin nélkül ezek a betegek nem maradtak életben. Tehát amikor ma azt halljuk, hogy egy cukorbeteg fehérjét egyen minél többet, az nem azt jelenti, hogy azért, mert ez neki jó lenne, hanem mivel nincs szénhidrát, mit tudunk adni, amitől a jó lakásérzés elérhető, ezért találták ki a fehérje bevitelt. A szervezet azonban nagyon bölcs biokémiai gyár, mert képes fehérjéből is szénhidrátot gyártani, és szénhidrátból is fehérjét átalakítani. A betegek tehát úgy nézett ki, hogy 5 év alatt meghaltak, akármilyen szigorú diétát tartottak. A 20. században elkezdtek kísérletezni állatokkal, mert rájöttek, hogy ennek a betegségnek a hátterében a vizelet az egyik indikációs eszköz, és úgy találták, hogy a cukorbetegeknek édes a vizeletük, édes szagú, vagy édes, ugye cukortartalmú a vizelet. És megpróbálták, azt csinálták, hogy mesterségesen kutyáknak eltávolították a hasnyálmirigyüket, és próbálták úgy gyógyítani őket, hogy kívülről hasnyálmirigyet adtak, tehát más állatnak a hasnyálmirigyét, és azt találták, hogy valóban helyreáll az a szénhidrát anyagcsere. Tehát az is egy nagy lépés volt, hogy egyáltalán rájöttek, hogy ennek a súlyos, gyors leromlással járó betegségnek melyik szervünk az, ami a hátterében áll, és melyik szerv okozza. És arra is rájöttek, hogy ezzel a fajta szubsztitúciós, tehát helyettesítő terápiával, amikor hasnyálmirigy kivonatot adtak az állatnak, akkor rendbehozható és viszonylagosan egészséges és életmódot folytathatnak továbbá. Tehát elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan is lehetne hasnyálmirigy kivonatokkal gyógyítani a cukorbetegséget. Azután pedig felfedezték az inzulint, és ettől fogva jelentősen javult, illetve hát, ha nem is gyógyítani, de egy egészséges, viszonylag egészséges szintű életet fönt lehet tartani vele. Ez nem volt régen, ez 1920-as, 30-as években volt a kísérlet és a bevezetése, tehát aki mondjuk a múlt század 30-as évei előtt élt, az még biztos halálra volt ítélve, és minden cukorbeteg, aki utána született, hálát adhat a jó Istennek, hogy van már inzulin, és hogy fölfedezték azóta az inzulint. Azonban tudnunk kell azt is, hogy a hasnyálmirigy betegsége nem csak szénhidrát anyagcsere betegség, hanem a hasnyálmirigy károsodásával együtt romlik a fehérje emésztés és romlik a zsír emésztés is. Tehát most, amikor itt tartunk a 21. század elején, most is csak annyit tudunk elérni, hogy a szénhidrát anyagcserét tudjuk pozitív irányba javítani, még mindig nem tudunk segíteni a fehérje emésztés helyreállításán és a zsír emésztés helyreállításán. Ezért ma is ugyanazt használjuk, mint régebben, a szubsztitúciós terápiát, marha hasnyálmirigy kivonatot, illetve sertés hasnyálmirigy kivonatot kapunk kapszulákba, kaphatunk, aki erre utal, és ezzel minden étkezés közben, illetve után fogyasztva segíthetünk a fehérje, zsír és szénhidrát emésztésünk. Ilyen ismerjük a kreont, ugye régen volt a kotazin forte, a pankreas, hepabene, sok nagyon több fajta van. Igen, ezek azok, amik tartalmazzák a hasnyálmirigy kivonatokat. Most a mi körünk ugye az szeretne egy természetes életmóddal kapcsolatban olyan útmutatást adni, ami valóban gyógyít, és nem ezekkel az állati kivonatokkal, hanem gyógynövényekkel, ételekkel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Mi a célunk, amikor elkezdünk egy beállítást? Az a célunk, hogy viszonylag normális határértékek között tudjuk tartani az inzulin szintünket. Ezt nem lehet a beteg együttműködése nélkül egy orvosnak beállítani. Az orvos csak azt tudja megmondani, hogy miben segíthet önmagán a cukorbeteg a gyógyszeres beállítás mellett, mert az a beteg, aki nem működik együtt az orvossal, azaz felrúgja az összes diétát és a diétára vonatkozó tanácsokat, annak a határértékei mindig vagy le, vagy fel, át fogják lépni a még optimális értéket. Mit nevezünk optimális mértéket? Tehát az éjgyomri vércukorérték, ahogy mondtam, 3, maximum 6 millimol per milliliter értéket jelent. Tehát azt jelenti, hogy 1 millimol mennyiségű vérbe 6 egység, illetve 1 milliliter vérbe 6 millimolnyi cukor lehet. Amikor beveszi a beteg reggel a gyógyszerét, legyen az akár tabletta, akár inzulin, meg kell, hogy figyelje, milyen magasságú a vércukor értéke. Ha normális szinten van, akkor fél órán belül ennie kell, hogy mire a táplálékból felszívódó szénhidrát és abból lebomló cukor eléri a vér szintjét, tehát két óra múlva, addigra pontosan felszívódjon az inzulin is, és a kettő együtt a normál szinten tartsa a vércukrot. Tehát, ha kevesebbet eszünk, akkor alacsonyabb marad a normál értéknél a cukrunk, ha többet, akkor pedig túl fogja lépni ezt a szintet. A betegeknél általában mindig ez a probléma. Megkapnak egy bizonyos szintű gyógyszert, és ennél többet esznek. Ha a beállított szénhidrát mennyiségnek megfelelően ennének, akkor a gyógyszerrel együtt nem lépné jelentősen túl a határértéket, és adott időn belül vissza is érkezne ugyanebben a szintben. Tehát mondjuk, ha én reggel 6-ot mérnék cukorértékemből, arra beadnám a normál értékű, mondjuk egy vagy két tablettámat bevenném, vagy beadnám a 4-5 egység inzulinomat, akkor azt jelenti, hogy ha fél óra múlva megettem az egy zsömlémet, paprikát, paradicsomot, sajtot, amit éppen ennék aznap reggel, vagy a kásámat, és megmérném a cukromat 2 óra múlva, azt tapasztalnám, hogy 2 óra múlva lenne a legmagasabb értékű a cukrom, mert akkor érte el a gyomromból felszívódó glükóz a maximális értéket. Azonban 2 óra múlva elkezd lebomlani, és 4 óra múlva vissza kellene, hogy érjen az eredeti normális 6 millimol per liter, milliliter érték alá. Ha nem egy zsömlét eszek meg, hanem 2-t, és még plusz eszek, nem tudom, ami fölviszi a cukromat, akkor ezt a kicsit felemelkedő értéket sokkal jobban megnövelné a táplálék, és 4 óra múlva nem is érkezne vissza arra a 6-os szintre, vagy még lejjebb, amire szükséges lenne. Tehát úgy képzeljük el, hogy van egy egyenes vonalunk, a 6-os érték, itt beadjuk az inzulint és a tablettát, és megesszük az ételt, és annak a vonalnak nem szabad a felső értéket meghaladnia, és vissza kell érkeznie a 6-os szintre. A másik eset az, amikor kevesebbet eszünk, és mondjuk az alsó szint a 3 millimol per milliliter, mert az alatt már rosszul leszünk. Tehát ha valaki beadja a gyógyszert, és valami ok miatt elfelejti, vagy valami zavaró tényező jön, és nem reggelizik, akkor az inzulin gyorsabban felszívódik, fél óra alatt, 1 óra alatt, és attól függ, milyen gyors a hatás ideje annak az inzulinnak, amit kapunk, és le fog menni a vércukrunk evés nélkül a 3 alá, és akkor elkezdjük érezni, hogy rosszul vagyunk. És ha azonnal nem fog kapni valami gyorsan felszívódó cukrot, mézet, vagy édes italt, akkor elveszti az eszméletét. Tehát amikor a cukorbeállításról gondolkozunk, akkor Ebben az értelemben gondolkodjunk. Két szélső érték van, lent a hármas, a normál érték a hatos, és fönt a csillagos ég, de nekünk körülbelül 8-nál nem lenne jó följebb menni a cukornak. Maximum, ha nagyon jól lakott a cukorbeteg, fölmehet 12-re, de akkor is vissza kell, hogy térjen az eredeti 6-ra 4 óra múlva. Mi a helyzet az egészséges embereknél? Én azt tapasztaltam, körülbelül egy 15 évvel, 10 évvel ezelőtt sok vércukorértéket mértem ilyen nagyobb vásári alkalmakkor, amikor egészségügyi pavilonokkal kivonultunk, és az volt a tapasztalatom, hogy amit elmondtam, ez a cukorbetegekre érvényes, mert a normál egészséges embernek nem megy fel ilyen mértékben a cukra, tehát nem megy fel 10-12-re, annak ellenére se, ha akármennyit eszik. Mert ez a bizonyos negatív feedback vezérlés abban a pillanatban értesíti az agyat, hogy indítsa el az inzulin termelést, ahogy a vérnek az értéke jelzi az agyban. Tehát én azt tapasztaltam, hogy ha lement valaki erre a vásárra, és ott azt mondta, hogy kérem, most ettem egy negyed órával ezelőtt, és megmértem a cukrát, akkor is normál szintű volt. Tehát az egészséges embernek az ingadozás mértéke nagyon minimális. És a felső határa el se éri a hetet semmiképpen nem éri el. Tehát ugyanúgy az 5 körül marad. 5 és 6 között marad. Hát ebből látszik, hogy a Jóisten milyen bölcsen, és milyen tényleg az emberi értelmet felülhaladó bölcsességgel alakította ki a szervezetünket. Nekünk nem kell más tenni egészséges emberként, csak megenni az ételt, és a Jóisten vezérli, hogy az agy hogy működjön, hogy adja az információt a vérnek, hogy indítsa el a az inzulin termelést, és a felesleget aztán hogy raktározza el a májraktárakba. Ez csodálatos. Mit mondhatunk akkor, hogy mik a tünetei a magas vércukornak? Nagyon sok emberrel találkoztam, így a mérések alkalmával, aki nem volt tisztában vele, annak ellenére, hogy már kissé jelentkeztek a tünetek, hogy mitől van rosszul. És akkor itt mondanám, hogy mik a tünetek a magas, az emelkedő vércukornak. Lassan alakul ki, de ha gyorsan is kialakul, az ember nehezen észleli, mert hát nem olyan, hogy megvázgom a kezem és vérzik, és gyógyítani kell, hanem bizonyos tünetek lassan alakulnak ki. Ezt azért hangsúlyoznám, mert a szervezetben nagy változásokat, belső nagy változásokat, mint például ennek a bétasejtnek a romlását, nagyon kis külső változások jelzik. Tehát mindig kell figyelni a szervezetünk jelzésére, mert egy egyszerű fáradékonyság már jelezheti a hasnyálmirigy rossz működését. Tehát itt kezdődik a dolog, fáradékonyság. Vagy rossz kedv. Túlzott érzékenység, sírásra való hajlam, hirtelen idegesség, lassan fokozódó éhségérzet, ami táplálkozás ellenére is rövid időn belül visszajön. Különös éhségérzet az édes ételek után, vagy a sós ételek után. Ez azért van, mert a szervezetbe hiába jut el a cukor a sejtekig, de mégse tudja felszívni. Tehát annak ellenére, hogy mindig enni fogunk, és egyre többet fogunk enni, egyre soványabbak leszünk. Tehát a fogyás. Nagyon jellemző a lassú fogyás, de az el nem múló fogyás. Van, aki egy fél év alatt, vagy egy év alatt lead 5-10 kilót, az biztos lehet benne, hogy ott a háttérben valami komoly felszívódási zavar, ne adjék, cukorbetegség áll a háttérben, tehát a fogyás. És mivel a szervezetben ugye a vérbe koncentrálódik a cukor, ezért az ember egyre szomjasabb. Tehát onnan is észre lehet venni, hogy valakinél a cukorbetegség jelei megjelennek, hogyha egyre gyakrabban szomjas, egyre többet iszik, és nem múlik el rövid időn, vagy ha el is múlik rövid időn belül, visszatér a szomjúsága. Most Tehát a szomjúság az nagyon jellemző, a fogyás is nagyon, minden, amit elmondtam, nagyon jellemző tünet. Azután pedig a magas vércukorérték miatt a vesének aktívabban kell elkezdeni dolgoznia, és egyre több vizelet fog ürülni, egyre több cukrot fog eltávolítani a vese, de a cukor magával vonja a folyadéknek, a víznek a nagy részét is, tehát egyre többet fogunk vizeletet üríteni. Tipikus jele az éjszakai felkelés, tehát ha valaki kétszer, egyszer, kétszer, maximum háromszor felkel, ha háromszor felkel éjszaka, akkor már égbe nyúló a magasabb cukra. Tehát ha már kétszer felkel valaki éjszaka, akkor már egész biztos lehet, hogy ha nem vízhajtózik, hanem vízhajtó nélkül kell fölkelnie éjszaka kétszer, hogy a háttérbe cukorbetegség gyanúja áll fent. Lehet, hogy más, nem tudom, más betegség is okozhat vizeletürítést, de akkor, ha elmegy az orvoshoz, és egy vizeletvizsgálatot végeznek, és kimutatják a vizeletcukrot, vagy a vizeletacetont, az már egyértelműen jelzi a vércukor szabályozásának a felborulását. Amit még el kell mondanom, nagyon jellemző a cukorbetegségre a bőrnek a változása, illetve az egész szervezetnek a kiszáradása, mivel hogy a cukor nagyon sok vizet von el, és a vizeleten keresztül üríti. Tehát jellemző a cukorbetegekre a száraz bőr a fogyás mellett, ugye, mert a víz eltávolításával együtt is fogy az ember. Tehát a száraz bőr, a repedezett bőr, a pegyhűtség vagy a ráncosság, egy ilyen a bőrviszketegség. Ez jelentkezhet minden száraz területen, de azt mondják, hogy különösen a hasalján, szemérmtest körül jelentkezik. Emellett jelentkezik, tehát ezeken a helyeken is jelentkezik, ez jellegzetes, és jelentkezik a kézen, talpon. Nagyon jellemző az is, hogy növekszik a bőr hőmérséklete. Majdnem azt lehet mondani, hogyha megfogjuk valakinek a kezét és meleg, és a környezet nem 40 fokos, tehát nem nyár van, hanem mondjuk a mostani idő, tehát ilyen átlagos hőmérséklet, akkor vagy szívbeteg, és szűkek az erei, és sűrű a vére, azért meleg, vagy azért sűrű a vére, mert magas a cukorja, és azért nem tud jól keringeni a vékony erekbe, és attól magas a hőmérséklete. Tehát mindig a sűrű vértől, és a súrlódás miatt, meg egyéb kifejezetten lázas a bőr, meg egyéb körülményektől egy kifejezetten lázas bőr érzete van az embernek, mintha lázas lenne. És ha valaki megfogja a kezét is, úgy érzi, hogy lázas, hogy nagyon meleg a keze az embernek. Jól, tehát ezek a tünetek. Most elmondanám, hogy mi a tünete az alacsony vércukornak. Vagy inkább nem akarom, hogy összekeverjük, tehát inkább akkor vegyük a terápiát, és a végén mondom el az alacsony cukrot, alacsony vércukornak a tüneteit, mert félek, hogy akkor a fejünkben most össze fog mosódni, és remélem, hogyha közben másról beszélünk, akkor ez még meg fog jegyződni, meg fogjuk jegyezni. Hát akkor beszéljünk arról, hogy mik jók rá, mi jó a cukorbetegség ellen. Sok minden jó, jók a vitaminok, ásványi anyagok, gyümölcsök, zöldségek és gyógynövények. Ilyen sorrendben fogom elmondani. Kezdjünk először akkor a vitaminokkal, jó? Odaadom itt a jegyzeteimet, de lehet, hogy ezt én sem tudom esni. Tehát arra kérlek, hogy nézd, ha valamit kihagyok, akkor mondjad.
Jó.
Jó? Akkor mondd itt, mi az első pont?
Az első cukorbetegség közvetlen okai.
Ja, ez már volt. Igen. Tehát a cukorbetegség okairól beszéltünk.
Magas vércukor
szint. Igen, ezt mondtam. Magas vércukor szint tüneteit elmondtam. Igen, ezt még nem mondtam. Tehát ez még fontos, hogy az immunrendszer csökken, az immunrendszer ereje csökken. Méghozzá abban nyilatkozik meg a magas vércukor esetén, hogy a betegek a vércukor miatt gyakrabban kapnak meg bármilyen fertőző betegséget, és ha pedig megvágják bárhol a kezű a testüket, akkor mindenfélesebb, nagyon-nagyon nehezen gyógyul. Tehát a normál esetben meggyógyul 2-3 nap alatt, maximum 1 hét alatt, cukorbetegség esetén sokkal később. Igen. És nagyon gyakran előfordul az, különösen súlyos cukorbetegség esetén, hogy be sem gyógyul, és egy kezdődő fekély kialakulásán láthatjuk már, egy rosszul gyógyuló sebbe, egy elgennyező sebbe, és az szépen aztán kifekélyesedik. Úgyhogy ezek nagyon fontos jelei a cukorbetegségnek, a nehezen gyógyuló sebek. Mit írtam még ott?
Utána az, hogy mik vannak a fekélyek, szemed erejék.
Igen. Igen, ez is fontos. Úgy, igen, nagyon jellemző a cukorbetegségnek az egyik tünete, későbbi tünete, de lehet az első tünete is, hogy a szemerek szűkülnek, hogy is romlik a látás. Amikor vizsgálják a szemünket, mindig meg szokták nézni ezzel a fényes lámpával a szemereinket, egyáltalán a szem állapotát, a szem belső érhártyáját, és lehet látni leghamarabban a szemerekben, hogy a szemér elváltozásokban, hogy valakinek rosszabb a vérkeringése a szemébe. De nem csak a szembe romlik, hanem az összes érben, és elsősorban ugyan a hajszálerekben. Tehát például könnyen kialakulhat a láb és a kézujjban is az érzéketlenség például. Ez már az idegek elhalását is jelzi, és sajnos azt kell mondjuk, hogy az érhálózatnak a romlása miatt előbb-utóbb kialakul a lábba, ez az érzékenység, láb érzéketlenség. Ha az ember nem érzi a lábát, akkor könnyebben beüti, megvágja, tehát nagyon gyakran kialakul a seb és a fekély. És nagyon sok cukorbetegnek amputálni kell a lábát. Ez megelőzhető lenne, hogyha az érrendszert a diétával és ezekkel a bizonyos értisztító vagy cukorbetegséget gyógyító módszerekkel kezelnénk. Nagyon, nagyon jelentősen. Van azért olyan cukorbeteg, én is laktam együtt egy házban egy olyan nénivel, akinek a férje jött, és azt mondta, hogy 6 óra, most kell menni, beadni a gyógyszert, és enni kell. Tehát hajszál pontosan időre evett, vette be a gyógyszerét, megtartotta a diétát. 80 éves volt, semmilyen rossz tünete nem volt, tehát nem feltétlenül muszáj, hogy ilyen mellékhatások érjék, vagy szövődmények érjék, akkor érik, hogyha valaki elhanyagolja a diétát, és nem használ semmilyen gyógyító módszert. Mit írtam föl? Az erek állapota. Igen, ez még a szívér. Hát a szív és a vese. Igen. Sajnos az egyik tünet a szívtünet, ami az erek szűkülésével jelentkezik, és az erek működésének a romlása. Ezek is megelőzhetők az értisztító teakeverékekkel, és a cukorbetegségre majd földiktálandó teakeverékekkel. Na, akkor kezdjük a bioételekre. Így van. Hát mondanék egy néhány bioboltba kapható kiegészítőt, ami vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz csak. Ilyen például a diabetes vitamin. Ezek 1-2 éve jelentek meg, nagyon jók, diabetes vitamin. A következő a diet kötőjel in, vagy diét et in. Nem, azt hiszem diét et in. Diét et kötőjel in. Igen, ez egy kis tabletta. Aztán van a diabene és a diabion kapszulák. Ezek mind, vagy tabletták, ezek mind ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaznak. Hát milyeneket is. Most mondanám a vitaminokat, amik ezekben a tablettákban is vannak, és egyébként is. Az első az A-vitamin. azt olvastam a Mária Trében által írt könyv lapba, amit itt... Tessék?
Az utolsó kétszer, hogy Dia Bene és
Dia Bion. Tehát akkor mind a négyet elismételem, jó? Nézzétek meg, hogy sikerült-e leírni. Az első a diabetes vitamin, a második a diét et in, aztán a Dia Bene és a Dia Bion. Dia Bion. Most elmondom a mielőtt ezeket olvasuk. Az A-vitamint, igen. Azt tudjuk, hogy a májnál is már mondtam, hogy az A-vitaminnak jelentős szerepe van az emésztésben. Semmi. És a hasnyálmirigy működésében is jelentős szerepe van az A-vitaminnak. Azt mondják, hogy sárgarépa lével nagyon jó eredményeket lehet elérni a hasnyálmirigy működésének a helyreállításában. Tehát sárgarépával, sárgarépalével. Tehát A-vitamin. A második a B1 vitamin. A B1 vitamin az emésztéshez kell szintén, segíti a szénhidrátoknak a felszívódását a B6 vitaminnal együtt. Tehát azt mondhatjuk, hogy vagy külön szedjük a B1-et és a B6-ot, vagy pedig együtt a B-vitamin tartalmú ételeinket, mint például a teljes őrlésű búza. Tehát magas a búzacsira olaj. Ezek nagyon jók. Amikor valaki cukorbeteg, akkor egy bölcskörzeti vagy szakorvos annak azt kell mondania, hogy a gyógyszerein kívül ezeket a vitaminokat rendszeresen a gyógyszerrel együtt szedje. Sokkal kevésbé alakulnak ki a mellékhatások és a szövődmények. Tehát nem mellékhatás, hanem szövődményről beszélünk. Például nem alakul ki a lábérzéketlensége, hogyha ez a bizonyos B1 vitamin rendszeresen a gyógyszerrel együtt bekerül a szervezetbe. Van egy olyan gyógyszerkészítmény, ami ugye ezek a vitaminok vízben oldódnak, készítettek egy olyan gyógyszerkészítményt, ami a B1 vitamint zsírban oldódó formává teszi. Ezek állítólag jobban eljutnak az idegekig, és jelentős sikereket értek el a szövődmények gyógyításában. Ez a milgamma. Milgamma. Volt egy betegem, aki bejött a gyógyszertárba, és azt mondta, hogy mióta milgammát szed, azóta elmúlt a lábérzéketlensége, ami nagyon nagy szó. Nagyon nagy szó. De hát a búzacsira olajban is ugye zsíros formában található meg a B1 vitamin, tehát ha nem akarjuk megvenni a milgamát, megvehetjük a búzacsira olajat, és napi egy evőkanállal lehetünk benne. Van benne E-vitamin is, és az E-vitamin is fontos. Azt nem írtam oda, de az is fontos. Az is szintén a búzacsira olajban van benne. Nagyon fontos a C-vitamin is. Most még egy percre vissza szeretnék térni. Már sokszor elmondtuk, hogy miben van A-vitamin, de azért elmondom még egyszer, mert ezt elfelejtettem mondani. Tehát a narancssárga színű gyümölcsökbe és zöldségekben. És most, aki esetleg nem volt itt, annak lediktáljuk még egyszer, illetve adjuk össze, hogy mik ezek. A sárgarépát említettem, ilyen a sütőtök, a sárga barack, az ananász, papaja, a narancs, most több nem jut eszembe, ha valakinek esetleg eszébe jut valami még, akkor mondjuk, tehát narancssárga legyen a színe, ez a lényeg. Lehet az őszi barack, a narancssárga színű őszi barack is jó. Minden, ami narancssárga, jó. A B-vitamint elmondtam, a búzát, a búzacsira olajat. Az E-vitamin szintén a búzacsirában van benne. A B5 vitamin az nagyon fontos. Jaj, de jó, hogy itt hallom. Tehát a B5. Ez szinte a legfontosabb B-vitaminok között, ami a hasnyálmirigynek nagyon fontos. Először az elsődlegesen onnan lehet érezni a jó hatását, hogy megszűnik a kézszárasság, a bőrszárasság és a bőrviszketegség. Csökken a puffadás, az emésztési zavarok. Például a hasnyálmirigy gyulladás esetén azt mondják, hogy a végén már annyira romlik az emésztés, hogy egy pohár víztől is puffad az ember. Na ez a rettenetes, akármit eszem, iszom, mégis puffadok, és ha akármit se eszek, akkor is puffadok, ez elmúlik a B5 vitamintól. Nem rögtön, hanem lassan. Nem mondtam, hogy a B5 vitamin milyen gyógyszerünkbe található meg, a pantenol tablettába. Pantenol tabletta. Tehát nem csak a pantenol habot lehet kapni, hanem a pantenol tablettát is. És ez a pantenol tabletta kifejezetten, én merem azt mondani, hogy hasnyálmirigy gyulladás gyógyító vitamin. Mert van róla tapasztalat. Nem a feltüntetett adagban kell szedni, ahogy a dobozon feltüntetik, hogy naponta kétszer egyet evés előtt és nyelv alatt elszopogatni, hanem legalább háromszor kettőt. Tehát, ahogy halljátok, legalább a háromszoros napi adagja. Reggel, délben, este, legjobb evés előtt egy fél órával nyelv alá téve elszopogatni. Nincsen se rossz íze, se jó íze, egy olyan semleges poríze van, tehát nincsen semmilyen íze. Körülbelül olyan egy hónap alatt mulasztja el a hasnyálmirigy gyulladás, de akkor hosszú időre elmúlik. A cukorbetegekre jellemző, illetve minden hasnyálmirigy betegre jellemző, hogy tavasszal fellángol a hasnyálmirigynek a begyulladása. Tehát különösen most javasolt, a később ismertetett módszereken kívül ez a B5 vitaminos pantenolos kúra. Pantenol tabletta. Ne engedjük lebeszéltetni magunkat, amikor a gyógyszertárba csodálkozva néznek ránk, hogy miért akarunk a pantenol tablettát, nem ismert a pantenolnak ez a hatása. Én is egy orvos kolléganőmtől hallottam, és kiváló a hatása.
Tehát,
szedni? Hát ez egy vízben oldódó vitamin, tehát kiürül, és addig kell szedni, ameddig el nem múlnak a kellemetlen tünetek, és ajánlatos még utána is egy-két hétig szedni. Nem olcsó egy doboz 20 tabletta, és ez a 20 tabletta 1000 forint, de megéri. Aki sokat szenvedett a hasnyálmirigye miatt, az annak megéri. Fogja érezni a hatását. Tessék? Pantenol és TH-val írják. Tehát Pantenol. Tehát egy hónap alatt garantáltan elmulasztja. Attól függ, hogy milyen súlyos persze a hasnyálmirigy gyulladás. Jó. Igen, a B6 vitamint még nem említettem. A B6 vitamin ugyanúgy a szénhidrát felszívódásához szükséges, és az ásványi anyagok közül a magnéziumokkal együtt készítmény formájában is kapható a gyógyszertárakba, ez a Magne B6. A Magne B6 az segíti a hasnyálmirigy működését. És akkor már rögtön Magne, tehát magnézium tartalmú, Magne B6. Magne B6. Tessé? Hát ott a ráírt tablettát, amit odaír, most azt nem tudom pontosan, azt hiszem háromszor egyet ír, de ebben nem vagyok biztos, mert én ötletszerűen annyit szedek, amennyire szükségesnek találom. Hát igen, mondjuk a magnézium hiány kialakul gyakran a lábizomgörcs. Ott is Magne B6-ot szoktak adni. Igen. Annyit vegyen be, amennyiből érzi a beteg, hogy elmúlik a görcs, mondjuk egy-két napos szedés után. De nem hiszem, hogy ilyen hamar föltöltődnek a raktárok. Nézzük meg, hogy mi van ráírva a dobozra, és a maximális adagot vegyük. Úgy is kiüríti a szervezet, ami felesleges. Tehát akkor itt átértünk az ásványi anyagokra is. Az első a magnézium, és a magnézium tartalmú ételek, főleg magokba, olajos magvakba található magnézium, a zöld növényekbe, és a foszfor is ugyanilyen fontos a hasnyálmirigynek a rendben tartására. Tehát a foszfor tartalmú ételek. Hát most ezen gondolkozom én is, hogy mivel van. Én a hal, igen, a hal is. Én azt hiszem a dió, de nem vagyok biztos benne sajnos. Ez az én hiányom, az ő felkészült. Tojássárkája? húsban is.
Halban van a...
Hát a halba biztos van, mert a halt az ugye foszfor miatt tesz. Tejbe is van.
Szardinia,
tonhal, igen, ilyesmi. Igen, na most ezeknél azért jobban ajánlanám a növényi foszfortartalmat, és megmondom miért, mert nehezebben bomlik le a fehérjéhez kötött, és nehezebb a felszívódása. Tehát a növényi magnézium és a növényi foszfor gyorsabban felszívódik. A dióban van azt hiszem foszfor, és magnézium is szintén az olajos magvakban előfordul, és a zöld növényekben is.
A zöld,
bármilyen saláta, spenót, majd mondom a csalánt is, de majd ha odaérünk. Jó. Akkor a következő, amiről beszélni fogunk, mi legyen?
Gyümölcsök.
Hát igen, a C-vitamin következő, mert azt kihagytam a C-vitamint. A C-vitamin nagyon, nagyon jó hatású a hasnyálmirigy betegségekre. Én azt mondom, de ez csak az én véleményem, tehát ez nem tudományos vélemény, ha valóban vírusbetegség áll a háttérben, akkor a C-vitamin elképzelhetően az immunrendszert erősíti, és a vírusokkal felveszi a versenyt, valamint gyulladás csökkentő és sebgyógyító hatása van. Tehát ha vírusbetegség áll a háttérben, akkor mindenképpen indokolt a C-vitamin, indokolható, márpedig jelentős része a cukorbetegeknek vírusos hátterű, de egyébként is ettől függetlenül nagyon jó hatásúak a C-vitamin tartalmú gyümölcsök. Maga a C-vitamin tartalmú gyümölcsök és zöldségek. Jók a tapasztalatok, javul a sebgyógyulás, rohamosan javul a sebgyógyulás. És egy kicsit itt ide-oda kapkodok. Milyen a C-vitamin tartalmú gyümölcs? Ezekből már nagyon sokat föl tudunk sorolni, ugye a citrom, narancs, grapefruit, akkor ugyanide tartozik a ribizli, az egres. Gyakorlatilag mindenfajta savanyú gyümölcs ide tartozik, meg azt később mondom, mert ez nem gyümölcs. Bár nem tudom, hogy a rebarbarát hova lehet sorolni. Tehát a rebarbara szár, levélszár, az egy savanyú ízű kompótot ad, vagy lehet belőle készíteni, és az is nagyon jó. A rebarbarából a múltkor is említettem, most is hagy említsem, hát ha van olyan, aki akkor nem volt itt, lehet készíteni olyan módon, hogy meghámozzuk a rebarbarának a nyelét vékonyan, a kockákra vágjuk, és 2-3 percnyi forralással készítjük belőle, nagyon hamar megfő. Úgy szokták készíteni, hogy belevágnak citromot, vagy belereszelnek citromhéjat, ami fokozza a hatását, és egy kellemes ízt ad neki. Illetve van, aki előre több 2-3 citromot héjastól, belestől belekockáz, jó, megfőzi a citromot, és amikor már puha a héja, akkor teszi bele 2-3 percnyi főzésre a rebarbara szárat. És egy nagyon kellemes, kesernyés, citromízű ital nagyon erősen segít a hasnyálmirigy rendbetételében, és nem csak a hasnyálmirigy, hanem az epemájnak is a gyógyszere. És erre szeretnék mondani egy példát. Nem tudom, hogy nem, az öcsém besárgult, de úgy, hogy akármilyen gyógyszert adtak, nem múlt el. És már majdnem egy éve sárga volt, tehát már nagyon rossz állapotban volt. És én akkor kaptam attól az ismerősömtől, akitől megismertem a rebarbarát, mint növényt is gyógynövényként, kaptam rebarbara gyökérből készült, hát ilyen szuszpenziót, tehát rebarbara gyökér oldatot. És abból naponta ivott, és rohamosan talán egy hónap alatt rendbe jött. Lehet, hogy hamarabb. Nem vagyok már biztos, hogy mennyi idő alatt, de a lényeg az, hogy ahhoz képest, hogy már hosszú idő óta a sárgasága volt, és az minden hasnyálmirigy enzimei olyan magas értékeket mutattak, az amiláz enzim, hogy 600, ami a normálisnak a 3-4-szerese, tehát nagyon magas érték, nagyon szépen rendbe hozta. Nagyon szépen rendbe hozta. Adtam mellette, szedte ezeket a vitaminok, illetve biotermékeket is, amiket mondtam. Tehát jó tapasztalatunk van. A másik, ami népi gyógyászatban is régóta ismert, a savanyú káposztalé. Ez már a zöldség. savanyú káposztalé. Azt mondják, hogy a savanyú káposztalé a szervezetnek a belső tisztítója, és hát ilyen kicsit szemléletes képpel azt mondják, hogy úgy tisztítja egész belsőnket a méreganyagoktól, mint az üveget mossuk a üvegmosó kefével. Tehát leszedi az evekről a fölrakódott lerakódásokat, tisztítja és gyógyítja a szervezetet. Itt nem tudjuk, hogy mi minden anyag van a káposztában, de egy biztos, hogy a savanyú káposzta lébet sok a C-vitamin. Rengeteg a C-vitamin. Amellett olyan fehérjéket tartalmaz, ami szintén gyógyítják a hasnyálmirigyet. Ugyanide sorolják, még a gyümölcsökhöz mondanék valamit, mert utána át szeretnék térni a zöldségekre. Nem kimutathatóan magas a C-vitamin tartalma, de mégis gyógyítja a hasnyálmirigy betegséget az eper. Az eper, igen, a málna, az áfonya és a szeder. Tehát nagyon jó hatásúak. Majd itt, ha arra kerül a sor, szeretném, ha felolvasnád, kedves segítségem, egy részt a Mária Trében könyvből, ő elmondja, hogy milyen a fekete áfonya vagy szeder levélkúra. És mindegyik. Nem csak azt mondja, hogy javítja, hanem hogy gyógyítja a betegséget, úgyhogy majd közel jövőbe ki kell próbálni ezt is. Tehát az eperről azt hallottam, hogy gyógyítja, és ugyanígy a többiről is. Most akkor térjünk át a zöldségekre, és mondanék egy pár zöldséget, ami szintén hasznos. Ilyen például a spenót. Régen egy természetgyógyászat előadáson voltam, és ott megkérdeztem egy kedves ismerősöm, aki alkoholista volt, hogy mivel tudnék neki segíteni, hogy gyógyíthassa magát, és ő azt mondta, hogy spenóttal. Tehát én ezt hallomásból tudom, nyilván, ahogy mondtam az előbb is, mivel zöld színű, nyilván magas a magnézium tartalma, és valószínűleg más ezernyi olyan anyag van benne, amiről halvány gőze sincs még a tudománynak, mert még nem fedezte föl, ami benne van a spenót. Nagyon jó a spenót mellett a zöld bab. De nem csak a zöld bab, hanem a szárított bab, azon belül pedig valaki szintén egy betegtől hallottam, hogy állítólag a gyöngybab. Tehát a száraz babokon belül a gyöngybab. Itt is azt feltételezhetjük, hogy olyan fehérjét tartalmazhat, és még ki tudja mi minden anyagot, ami gyógyítja. Minden gyógynövény, illetve gyógytal kurának része a fehér bab héja. Tehát úgy néz ki, hogy az egész növény tartalmazza ezt a gyógyanyagot, úgy maga a gyöngybab, a zöld bab, vagy a fehér bab héja, tehát a szárított bab héj. Igen. A zöldségekhez tartozik, bár inkább már ez a fűszerhez átmenet, a kapor. Kaporszósz. Egy ismerősömnek ajánlottam, akinek a gyereke cukorbeteg lett, és azt mondta, hogy igen, határozottan tapasztalják, hogy a napi egy csokor kaportól mondjuk, vagy valamennyi kaportól szépen megy le a cukra. Tehát ugye ez se közismert, hogy a kapor is nagyon jó hatású. Na most visszatérnék még a főzelékfélékhez, és ott még javaslom, hogy vegyük be azokat a gaznövényeket, vagy gyógynövényeket. Én azt mondom, hogy a Jóisten nem különítette el a teremtéskor a zöldségeket, a gazgyom, meg egyéb növényeket, csak mi emberek nemesítettünk, vagy termesztünk valamit, másokat pedig nem. Tehát én a zöldségfélékhez sorolnám, és később majd a gyógytákhoz a csalánt és a gyermekláncfüvet. Ugyanis a csalánt és a gyermekláncfű ehető salátákban, főzelékekben. És pedig milyen módon? Nem sokára kezdődik a április végén, májusban a gyermekláncfűnek, gyorsan fog kizöldülni, és gyorsan fog kivirágozni. A teljes növény földfeletti része ehető, tehát mind a levele, mind a szára, mind a virágja. Kesernyi is az íze. Azt lehet megtenni, még mielőtt elkezd virágozni ez a kesernyés íz, nem annyira erős. Tehát javasolják mindig, hogy a virágzás előtti leveleit együk. De virágzás után is, és virágzás alatt is ugyanúgy lehet enni a levelét is, akkor a vastag ereit ki kell vágjuk, mint a spenótnak is, vagy a sóskának. Tehát nagyon jó a csalánlevél, ajánlatos összekeverni más ételekkel. Nagyon jó, például össze lehet vágni uborkával, paprikával, paradicsommal, és akkor lehet egy kicsit ízesíteni, szintén a cukort csökkentő borsikafűvel, köménnyel, és egy kellemes saláta készíthető esetleg egy kis citromlével. Tehát ecetet semmiképpen ne használjunk salátákhoz, hanem az ecet helyett szokjuk meg, nagyon kellemes ízű a saláta citrommal. Lehet beletenni hagymát, fokhagymát is, mert ezek is gyógyítják a cukorbetegséget. Tehát akkor a zöldségekhez rögtön megjegyezhetjük, hogy még mi jó. Jó a hagyma, mindenfajta hagyma, fokhagyma, az uborka leve is, jó a zeller, és azok a gyógynövények, amiket mondtam most fűszerként, akkor mondjunk egy néhányat. Mondok néhány fűszert. Ilyen az előbb említett borsika fű, ami egyrészt fűszernövénynek szoktuk használni, és nagyon kellemes íze van bors helyett, az egészségtelen bors helyett. És a kömény is nagyon jó. A kaport említettük. Az édes ételekhez pedig nagyon jó az édes kömény. Kömény és az án is. Na most, hogyha a gyermekláncfűt elkészítettük salátának, nem csak salátának lehet, hanem meg lehet főzni főzeléknek is. Ugyanúgy, mint a spenótot. Tehát meg kell főzni, ha akarjuk, ledaráljuk húsdarálon, ha akarjuk, összetúrmixoljuk, és be lehet rántani, és meg lehet enni. Ugyanezt meg lehet tenni a csalánnal is. A csalán is a hasnyálmirigynek az egyik nagyon jó gyógyszere. Ha leszedtük a csalánt, és egy 5 másodpercig forró vízbe dobtuk, utána már nem csípnek a levelei. El lehet fogyasztani főzeléknek, vagy levesnek is el lehet készíteni, inkább főzeléknek szokták. És meg is lehet enni. Én is ettem már csalánlevelet. Tehát semmi baja nincs, ha az ember nem szúr. Nem szúr. Viszont nagyon jó a cukorbetegségre. És minden növény, amit meg tudunk enni nyersen, sokkal hatásosabb gyógyszer, mert nem károsodnak a főzés során azok az anyagok, amik így nyersen bekerülnek a szervezetbe. Itt is azt mondhatjuk, hogy az ember nagyon, nagyon gyermekcipőben jár a gyógyítás terén, csak tapasztalatból tudja ezeknek a jó hatását. Igazából tudományosan, ha egy-két anyagot ki is tudunk belőle mutatni, hogy mi az, amiért jó, ez még közel sem az összes hatóanyag, ami okozza a jó hatását. Akkor térjünk át a gyógyteákra. Nem tudom, hogy elmondtam-e az összes zöldséget?
Igen.
Jó, akkor térjünk át a gyógyteákra. A fűszernél még említem a gyömbért. Gyömbér.
Igen.
Csicsóka.
A
kurkuma. Igen. Tehát itt a kurkumát is javasolják. A csicsóka, azt várjunk, az miért ajánlható? Írjuk föl, de az nem gyógyít, hanem az jó diétás anyag, mert. Ugye egy kicsit olyan burgonyaszerű, bár nem burgonya, édesebb is, hanem olyan szénhidrátokat tartalmaz, amelyek cukor nélkül felszívódnak. Tehát ez nem kifejezetten gyógynövény, gyógyítja, de gyógyítja is bizonyos értelemben. Minden esetre az ereket feltétlenül tisztítja, lerakódás nélkül felszívódik, és egy mindenképpen helye van a diétában, és a gyógyításban is a csicsókának. És köszönöm szépen, ezt ki ne felejtsük. Akkor térjünk át a gyógyteákra. gyógyja a cukorbetegségben az eddig elmondott gyermeklánchű, csalán, és itt a gyermekláncfűnél, a tejánál már megihatjuk a megmosott, megszárított gyermekláncfű gyökeret is. Jó, nagyon hasznos az előbb említett gyümölcsöknek a levele is, tehát például szederlevél, málnalevél, áfonyalevél. És nagyon jó, ezeken kívül még jó néhány gyógynövény. Ilyen például, megvárom, míg mindenki le tudta írni. Ilyen például a kálmos gyökér, amiről külön szeretnék majd szólni, a Mária tövis mag. Mária tövis mag. Összességében nagyon sok gyógynövényt tartalmaz, mielőtt ezekről beszélek, majd említeném a svéd füvet. A svéd fű is, illetve a svéd fű keverékek is tartalmazzák ezeket. Javasolja Mária Trében, hogy ebből a svéd fű cseppekből a hasnyálmirigy tájékára havonta egyszer tegyünk borogatást. Tehát javasolja a svéd fű borogatást. Alkoholos svéd fűből a borogatást. Azok a... Ő azt mondja, hogy havonta egyszer, hát nyilván akinek súlyosabb az esete, vagy éppen be van gyulladva a hasnyálmirigye, akkor többször is lehet. A bőrön keresztül is felszívódnak a gyógynövények, és ezért szokták néha fürdőkbe is használni. Tehát akkor említettük a gyökereket. A kálmos gyökérnél elmondanám előre, hogy mi minden gyökeret 15 percig főzünk, illetve itt Mária Trében a lapon említi, hogy éjszakára áztassunk be egy kávéskanállal, és másnap ne főzzük 15 percig, mert úgyis az éjszaka folyán felhúzulnak a rostok, és kioldódik belőle a hatóanyag, hanem csak langyosítjuk, és ihatjuk. Tehát ilyen módon megőrizzük a forralástól, és megvédjük a hatóanyagoknak egy részét, amik éppen maradhatnak. Ugyanez vonatkozik a Mária tövis magra is. Ez körülbelül olyan hasonló a fehér mustármaghoz, pici kis magocskák, mint mondjuk egy gombos tűfej, talán annál nagyobb is. Ezeket ajánlatos szintén főzni hosszabb ideig, illetve hallottam javaslatot, hogy kávédarálón daráljuk meg, és úgy főzzük, illetve azt hallottam, hogy keverjük bele valamilyen sűrű ételbe, és nyersen együk meg, és úgy is kifejti a pozitív hatását. Tehát háromféle módon lehet, egyrészt meg lehet főzni 15 percig, másrészt kávédarálón ledarálhatjuk, sűrű ételbe keverhetjük, és úgy ehetjük. Harmadrészben pedig, mit is mondtam? Igen, hogy áztatás után. Na, akkor nagyon van azért egy jó néhány gyógynövény még ezen kívül is. Mit hagytam még ki?
Kerti ruta.
Igen, a kerti ruta az egyik. A kerti ruta. Ez a kerti ruta van benne, a rutaszkorbinban is, ami az ereket gyógyítja, de ugyanakkor jó a hasnyálmirigy betegségre is kerti ruta. A latin neve ruta graveolens. Igaz, ezt a többinél sem mondtam, nem is olyan érdekes. Tehát kerti ruta. Van a kukorica bajusz, a kukorica bajusznak pedig a vesére van jó hatása, vízhajtó hatása is van, és a hasnyálmirigyre is. Tehát segíti megelőzni a vese károsodást, és ezért ajánlatos. Most azért ezen kívül vannak még gyógynövények, és meg foglak most kérni, hogy segíts nekem elolvasni ezeket. Ez a könyv, amit a kezembe tartok, ez egy igen értékes könyv, és véletlenül maradt nálam, sajnos ez a Halimbai papnak a könyve. Úgy hívják, hogy dr. Szalai Tibor. Ennek a könyvéből fogom elolvastatni most azokat a gyógynövényeket, amiket ő sorol fel a cukorbetegség gyógyítására. Hallgassuk akkor meg.
Igen. Addig tegyük le most.
Jó. Én már is mondom.
Légy szíves, olvasd el nekem. Dr. Szalai, gyógynövények és természetes gyógymódok.
Dr. Szalai.
Dr. Szalai Miklós.
Ez a könyv egy nem kiadott könyv.
Igen, csak ilyen kézirat.
Kézirat formájában van közkézen.
Igen, foglalj helyet, de most. De már biztos, hogy elfáradtam. Innét olvassam, ahol bejelölted. A cukorbaj. Itt van.
Igen.
Tehát a cukorbajra a következő teákat ajánlja. Angelika. Aranyvessző, áfonya levél, árnika, árpa. Babhüvely, bazsalikom, berkenye, borostyán levél. Bojtorján, boróka, cickafark, citromfű, csalán, csillagfürt, diófa levél, eperfa levél, itt a másik oldal, eperfa levél, ezer jófű, édes kömény, és odaírják édes kömény és édes gyökér. Tehát az külön más.
Igen, az a litúrícia rádik.
Uh-huh.
Az édes gyökér egy hivatalos gyógynövény, az a neve, uh-huh, hogy likvirícia rádix. Uh-huh. És általában lehet is venni mostanában ilyen édesítőszerként a gyógynövényboltokba is.
Uh-huh. Igen. Fehér üröm, és fekete üröm. Földi tömjén. Erről még nem hallottam soha. Földi tömjén. Füstike. Füzényfűz, füzényfűz, görög széna, gyíkfű, gyömbérgyökér. Harmatfű, izlandi zuzmó, kamilla, kálmos, kecskeruta, korpafű, kömény, kukoricabajusz. Kutyabenge, úgy tudom, az egy kéreg, kutyabenge kéreg, kutyabenge. Legyezőfű. Lenmag. Lizinka. Lóhere, tehát a lizinka után lóhere. Lucerna.
Szokták a lucernát, lucerna csiraként is fogyasztani, és lehet is venni így a bioboltokban.
Én ilyen hajtást vettem tegnap, és meg is ettem.
Igen.
Az finom volt.
Nagyon magas a vitamin
tartalma. Igen. Macska gyökér. Menta. Gondolom a fodormentára gondolnak.
Többfajta menta van, ugye. Igen. Van a fodormenta, és a van a borsmenta, van a vízimenta, valószínűleg bármilyen menta.
Tehát a menták nagy csoportja. Martilapú. Magyal. Magyar, nem magyar, magyal. Nadájtő. Napraforgó mag. Naspolya. Nyírfalevél. Orbáncfű. Palástfű. Pásztortáska. Peremizs. Pitypang.
Ez a gyermeklágyfű.
Igen. Ragadós galaj. Rekettye. Réti torma. Rozmaring. Rózsabogyó.
Ez a csipkebogyó.
Igen. Ruta. Salamin pecsét.
Salamon.
Ja, Salamin van írva. Nem ismerem. Salamon pecsét akkor. Sóska, azt ismerjük. Szapuka, azt se ismerjük. Tehát nem apuka, hanem szapuka. Szederlevél. Szamóca levél.
Ez ugye az,
az epernek a levele, igen.
Illetve hát ez a vad változata, ugye a
szamóca. Igen. Igen, tuzat is, annak a levele is.
Persze.
Igen. Szójabab. Tarack a következő, azt hiszem, ez sok kertben található tarack. Tárnics. Tökmag. Tölgymak. Tehát tökmag, és külön tölgymak. Igen. Vad árvácska. Varádics. Vasfű. vére hulló fecskefű. Vérontó pimpó. Vizitorma. Vidrafű. Zab. Zsája. És zsurló. Tehát ez a rész itt. Na most jön majd utána a másik. Majd azt is folytatjuk. Még ez is lesz. Csak ez a vége a ABC sorrendszerint.
És miért most mi következik?
Tehát ez idáig elediktáltuk. Na most ez jön a hármas számú.
És szóval ez micsoda?
Ez ugyancsak, hogy mik kellene. Tehát ugye cukorbaj, még mindig a cukorbajhoz.
Szerintem ez elég. Szerintem elégedjünk meg ennyivel.
Én szerintem is nagyon.
Jó. Igen, ahogy láttuk, igen. Ez az ABC sorrendtől A-tól Z-ig, mindent elmondott.
Igen.
Én azt nézett meg, hogy a recept szerint mondja, hogy ugyanígy folytatja, hogy ez...
Itt kezdjük.
Jó. Megígérem, hogy ha valaki mégis kíváncsi arra, ami le van még írva, uh-huh. azt, ha vége azon az egész előadássorozatnak, addig szépen minden előadásanyagomat összerendezem, és akkor vagy e-mailbe elküldöm, vagy pedig itt hagyom, és akkor fénymásolható lesz, jó? Mert úgyis tartozok itt több mindennel. Na most ezen kívül, nem tudom, mennyi az idő?
Fél nyolc.
Na most van még összesen két oldal, hogyha van még erőtök hozzá, itt mond még egy-két konkrét receptet, de szerintem, ha már valaki ennyit megcsinált, annak már meg kell gyógyulnia. De Mária Trébennek konkrétan vannak jó javaslatai, amik most, ha olvassuk, meg fogjátok látni, hogy már nagy részét leírtuk, tehát gyorsabban haladunk vele, mert először is ez nagyon ki van nagyítva, másodszor ennek a 70%-át már eddig hallottátok. De amit most mond, az még egy-két dolog, amit érdemes megfigyelni. Jó? Megkérlek, hogy igen. És csak azoknál a részeknél álljál meg, amit még nem írtunk le.
Nagyon érdekes dolgok. Jó? Igen. Na, tehát így kezdjük. Cukorbetegség, diabétesz. Tehát most erről. A diabétesz mellitus napjainkban egyike a legelterjedtebb betegségeknek.
Szerintem, tudod,
akkor ezt most már nem. Ja, én még nem kaptam ilyet.
Igen.
Én is fogok kérni ilyet. Ezt megkaptad? Akkor itt én most látok valamit, amit biztos nem kaptatok. A fehér fagyönyről kaptatok valamit?
Mondtuk.
Akkor igen. Már lelőttétek a poént. Akkor már nincs tovább.
Jó.
És igen. Nekem sincsen.
Jó. A fehér fagyönyről szeretnék mondani annyit, mert tényleg azt nem említettük meg, hogy ezt hideg vízben áztatással kell készíteni.
Igen.
Méghozzá úgy, hogy
igen.
Úgy kell készíteni, hogy körülbelül egy 2,5 deci vízhez egy pupozott kávéskanál fehér fagyöngyöt kell tenni, és azt egy fél napra be kell áztatni. Naponta körülbelül azt mondják, hogy kétszer kell egy pohárral meginni. Ez egy hosszabb kúrát ajánlít Mária Trében. Tehát a könyvében eredetileg azt mondja, hogy egy 6-7-es kúrát kell tartani, és utána lehet egy szünetet tartani. Most itt, ahogy majd olvasni fogjátok, azt mondja, hogy több héten keresztül kell a cukorbetegeknek, de valóban jelentős javulást okoz. Nem csak a cukorbetegséget gyógyítja, hanem erősíti szintén az immunrendszert. Tehát ebből azt következtetjük, hogy valamiképpen a hasnyálmirigy működése nagyon szoros összefüggés mutat az immunrendszer működésével. Jó. Mivel mindenki megkapta, akkor ezeket nem is olvassuk föl, jó? Egy pupozott kávéskanállal. Azt nem szabad. Nem, csak a szálát és a levelét. Ez itt külön kihangsúlyozza, hogy a fagyony bogyóját nem. Na most, akkor gyakorlatilag ő is ezeket említi, amiket elmondtunk. Itt ad egy konkrét teareceptet, amit érdemes majd megpróbálni elkészíteni. A többi az körülbelül azonos. Körülbelül azonos. Nem mond sokkal többet. A hagymáról írja, hogy a hagyma gyógyítja a cukorbetegséget, a fokhagyma és a póréhagyma. Nem tudom, azt diktáltam el. Azt hiszem, igen. Jó. Akkor most várom a kérdéseket.
Első kérdésem az, hogy említette korábban, hogy az alacsony vércukorszintnek is a tünetei.
Igen, jó. Köszönöm szépen. Igen, ez fontos. Szívesen. Tehát az alacsony vércukornak a tünetei. Ez ugyanúgy, mint a magas vércukor, kialakulhat lassan is, meg kialakulhat hirtelen is. Ha valaki cukorbeteg és gyógyszert szed, akkor nagyon gyorsan kialakul. Általában úgy szokott bekövetkezni, ahogy mondtam, hogy bevesszük a gyógyszert, vagy az inzulint, megkapjuk, és elfelejtünk enni, zavar valaki, fölhív valaki, és valami történik. Ezért azt szoktuk mondani, és ez nagyon komoly, hogy akárki akármit csinál, akár dolgozik, akár előadáson van bent, akár a munkahelye tárgyalása közben, nyugodtan, minden zavar nélkül vegye elő az ennivalóját, és egye meg, mert különben ott helyben össze fog esni. Tehát ez a végeredmény, de hát nyilván hogy kezdődik? Az érdekes az, hogy a tünetek egy kicsit változnak attól is, hogy milyen gyógyszert kap az ember. Régebben, amikor még a marha hasnyálmirigy kivonatból készült az inzulin, akkor megelőzte a cukor lemenetelét egy hideg veríték, egy izomremegés, és hirtelen elgyengülés, tehetetlenség, és ezek a tünetek tipikusan jellemezték az alacsony cukrot. Tehát jellemző rá a fáradtság, az álmosság érzés, de nem az a fajta fáradtság, ami a magas cukornál, mert a magas cukornál, ami fáradtság jellemző, az egy olyan nagyon olmos fáradtság. Ez az alacsony cukor esetén pedig egy ilyen könnyű alvásszerű elalvásra hasonlít. Tehát ez a különbség. De mondjuk kívülről, ha mi nekünk kell eldönteni, akkor nehéz, abban tudunk különbséget tenni. Ha valakinek hidegvizes veríték borítja el, az biztos, hogy alacsony cukrú. Ha magas, és száraz, meleg a bőre, akkor garantáltan magas a cukra. Tehát ez a tünete. Arra kell vigyázni, hogy át ne menjen az eszméletvesztésbe. Tehát ilyen révetegség jellemző, nem tud ma végén már beszélni se az ember. Egy ilyen kómaszerű állapot van, mint egy elájulásszerű, fönnakadnak a szemei. Lehet, átmehet rángásba, akkor már súlyosabban az idegeket érzi, vagy ilyen inkább idegbetegségre jellemző, mert az idegek is fölmondják a szolgálatok, az alacsony cukor, ugye az elme cukorral táplálkozik, az agy glükózzal. Ahogy az alacsony cukor miatt a megfelelő tápanyag hiányzik az agyból, akkor nagyon furcsa jelenségekre és dolgokra képes az agy, így lehet egy szaladás, egy görcsös rángás, a szem feladkadása, és hát nagyon sok minden, nagyon furcsa tünet. De ez már a leges legvége. Ilyenkor amit lehet tenni, az a gyors inniadás. Ha még valaki jobb állapotban van, tehát ha még mondjuk a remegés, vagy önmaga is valahogy érzékeli, hogy már olyan bizonytalan, kicsit réveteg, kicsit hideg kezd rázni, vagy hasonlók, akkor jobb, ha azonnal elkezd enni. De akkor már nincs ideje enni lassan rágható falatokat, mert hamarabb rosszul lesz, mielőtt felszívódna a gyomrába a cukor. Tehát ilyenkor a leggyorsabban felszívódó cukrot kell adni, ez a szőlőcukor, vagy bármilyen cukor, vagy bármilyen üdítő, amiben cukor van. Mindegy, csak folyjon és édes legyen. Tehát tejt, szokták mondani, hogy pár kocka cukor, az is jó, 6 kocka cukor, hamar elolvad a szájba, de hogy még el se kelljen olvadni, jobb, ha feloldjuk tejbe vagy vízbe, és kis citromos lével, hogy legyen valami íze is, megitatjuk a beteget. Szokták mondani, hogy tejbe oldjunk fel 6 kocka cukrot, az is jó. Gyakorlatilag mindegy, csak édes legyen, cukortartalmú, lehet méz is, aztán egészségesebb is. Igen ám, tehát ezek, amiket lehet adni. Aztán, ha már kicsit jobban van a beteg, akkor lehet adni kenyeret is, vagy bármilyen más péksüteményt. Minden esetre arra kell vigyázni, hogy ne tessük túl, mert amúgy is a szervezet, ha leesik a cukra, akkor maga a szervezet is ezen a negatív feedback reakción keresztül felszabadít a májából egy csomó cukrot, tehát meg fog emelkedni a cukorértéke a cukrosnak, amiatt is, mert sok cukrot megetettünk vele, meg amiatt is, mert a negatív feedback mechanizmuson keresztül is a vérébe bocsájtja a máj cukrot. Tehát általában van egy úgynevezett somogyi effektus, ami azt jelenti, hogy általában alacsony vércukortól való rosszul lét után a következő 1-2 órában jelentkezik egy nagyon magas vércukor. Tehát ezért én azt javaslom, hogy aki alacsony cukor, tehát rosszul lesz alacsony cukortól, etessük meg, de csak annyira, hogy észhez térjen, ne etessük túl, mert úgyis számolnia kell a somogyi effektus miatti felugró cukorral. Ha pedig jól megetettük, és még a somogyi effektus is fölmegy, akkor 1-2 múlva 18 egység lesz a cukra. Tehát nagyon felugrik. De minden esetre annyit meg kell, hogy egyen, hogy észhez térjen. És már lássuk, hogy normálisan reagál a dolgokra. A másik probléma az, hogy a mostani inzulinok, amiket nem tudom, hogy tudják-e, hogy már baktériumokkal termeltetünk, és teljesen testazonos aminosav sorrendje van, azoknál az alacsony cukornak a jelei nem ilyen könnyen észrevehetők, mint a marha inzulinnál. Akkor legalább volt ez a jelzés, hogy egy kicsit ez a hidegveríték, a remegés elkezdett bekövetkezni. A gonosz dolog az, hogy a nehéz dolog az, hogy amikor rendes emberi inzulint kap egy cukorbeteg az inzulinjába, teljesen jól érzi magát, semmi tünete nincs, és egyik pillanatról a másikra rosszul lesz. Semmi tünete nincs, csak úgy érzi, hogy elálmosodik, és egyik pillanatról a másikra elalszik. És akkor már nem lehet vele mit csinálni. Akkor már annyit lehet tenni, hogyha még arra képes, a szájába szívószálat teszünk, és a folyadékot, amit adnánk neki, nem itatjuk, hanem hagyjuk, hogy felszívja szívószállal. Ezt lehet tenni.
És utána pedig mentőt hívni,
ha nem tér magához, akkor mentőt.
Azonnal mentőt kell hívni fél órán belül, mert agykárt.
Igen. Igen, ez a másik, ez a
vénán adják be
a vércukrot. Igen. Tehát ha kijön a mentő, akkor glukagon injekciót ad, vagy 40%-os infúziós oldatot. A glukagon az a májraktárakból szabadítja föl a cukrot, a 40%-os cukor pedig értelemszerűen megemeli a vércukrot. Tehát ennyit szeretnék még hozzátenni. Kinek lenne még kérdése?
Ezt, amit említettetek, melyik inzulinában mondtad, hogy a újabb típusú inzulinoknak?
Igen, ez, amit a baktériumokkal termeltetnek, és teljesen... Hát én mondhatok csak, hát az inzulatard, az aktrapid, vagy...
Akkor van a
novorapid. Igen, tehát azok, mindazok, amiket baktériumokkal termeltetnek, szintetikus vagy félszintetikus. De nem szintetikus, bocsánat, tehát testazonos. Azonos az aminosav sorrendel. Ez azért jó, mert ugye testazonos, és azért rossz, mert ilyen furcsa, tehát itt nagyon kell vigyázni, sokkal jobban kell vigyázni az étkezésre. Remélem, nem hagytam ki semmit. Ha esetleg lenne valamilyen kérdés, még azt szívesen meghallgatom.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem biztos, hogy a cukorbetegséghez tartozik, hogy a arcon jelentkező májfolt.
Igen, az inkább a májbetegséghez tartozik. És a, nem tudom, itt volt-e ön, néhány előadással ezelőtt tartottam már májról egy előadást.
Igen, de nem volt először, ugye?
A máj, ott minden, amit elmondtam a májra, az hat. Kívülről lehet használni még a citromos bedörzsölést. Állítólag a citromos bedörzsölést csökkenti, de főleg a citrom belülről, ha bírja, ugye, és nem a... Igen. És mindazok a májteák, amiket akkor mondtam, vagy a olajkúra, vagy a gyógynövények. Sajnos a májbetegségnek azért nevezik májpofoltnak, mert a bőrszínanyagai a máj képezi, és valami ok miatt ezek egyenletlenül oszlanak meg, vagy egyszerűen nem tudnak kiürülni. Nyilván egyértelmű a hátterében a máj funkciózavara, epe máj funkciózavar, vagy a vese, hogyha esetleg nem tudja kiüríteni, ha rossz a vese, és nem tudja kiüríteni, akkor a vérfestéket, vagy lebontani jól a máj, az epe esetleg az is lehet a háttérben.
Akkor a sok anyajegy,
Az anyajegy az más. Az anyajegyek jelentős részében vírusbetegség áll a háttérben, és ezért sokszor szokták mondani, hogy vigyázni kell, hogy nehogy az anyajegy bárhol a testen előtt kerül, elrákosodjon, hogy ezek a vírusok elkezdjenek mérhetetlen gyorsan szaporodni, és akkor egy rossz indulatú. Egyébként ki szokták venni, van olyan, amit ki lehet emelni, van, amit azt mondják, jobb, ha benne hagynak, amíg el nem kezd szaporodni. Tehát onnan tudhatjuk, hogy jó indulatú ez a vírusos anyajegy, hogyha nem szaporodik, akkor egy bizonyos stabil állapotban van. Ha elkezd egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra szaporodni, akkor jobb vizsgáltatni és kivenni, hogy, és kiemelni az egészet, hogy nehogy egy rákos folyamat elinduljon. Most vannak még bőrbetegségek, ami nem ilyen anyajegyszerű, körülhatárolt, hanem ilyen elfolyó. Tehát olyan, mint a felhő. És nem máj színű, tehát nem a máj folthoz hasonlít, hanem inkább ilyen bizonytalan határú, szürkés, barnás, az a rosszindulatú bőrráknak a jele. El kell tudni különíteni. Igen, tessék.
Ugye a kukoricában busz telának, az érett kukoricának, vagy esetleg, hogyha veszett le teljes kukoricát, akkor annak a bajuszát megszállgathatom, és akkor az is jó.
Tehát az is jó. Mind a kettő jó. Igen. Tehát én úgy szoktam csinálni, például én nagyon szeretem meginni a kukoricának a levét, hogy amikor megfőztük a kukoricát, ugye tegyünk bele a kukorica hajból is. És ha nem olyan erős, hogy ne lehessen meginni, meg lehet inni a levét. Meg lehet inni a levét. Jó. Igen.
Hogy lehet hozzájutni ezekhez az előadásokhoz, amit Katika tartottál, és amikor én nem voltam itt például.
Ezeket mindegyiket fölvesszük, azért van ez a hangosító is, és amikor kész az egész sorozat, akkor készítünk belőle egy MP3-as kazettát, és akkor ezeket vagy CD formájában, vagy MP3-as kazettákban meg lehet kapni, illetve én is készítek egy írásos anyagot belőle, csak mindig késésbe vagyok önmagammal, de el fogom tudni küldeni mindenkinek e-mailbe is, és itt fogok belőle hagyni fénymásolt példányokat, jó? A mai anyagból a Mária Trébent elveheti mindenki az asztalról.
És ajánljuk még, ne haragudjatok, egy pillanat, ezt megkapható...